Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Jó reggelt kívánok, ez a Hétvégi menetrend. A mikrofonnál Somodi Evelin. Ma is egészen 11 óráig hallhatnak egy válogatást a Trend FM műsoraiból. A Monitor délután egy vendégpodcast adása jelentkezik, ezután a Special Edition következik blockchain és zöld pénzügyi percekkel, a műsort pedig szokás szerint immár az egészségkóddal zárjuk, most pedig következzen egy egyetemi hallgatói podcast sorozat, amiben mindig a jövő kihívásait vizsgálják hallgató szemmel a műsorvezetők, akik maguk is még az egyetem padjait koptatják.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Én Horváth Eszter vagyok, a University Business Club Corvinus társelnöke. A szervezetről csak annyit, hogy mint az már a nevéből is kiderül, business témájú, diákszervezetről van szó, és alapvetően egy vállalati struktúrában működik. Beszélgető partnerem dr. Bartal Tamás, aki egy igazi polihisztornak is mondható, hiszen vezetett már céget, illetve jogi pályán is megmutatta magát, bankban is dolgozott, és az államigazgatás aktív résztvevője. Szervusz, Tamás!
Szervusz, és még könyvet is írtam.
És még könyvet is írtál. Alapvetően a mai podcast részben így a menedzsment és az alázat témáról szeretnénk így beszélgetni. Mi jut eszébe igazából az embernek, ha először meghallja azt, hogy menedzser?
Nos, én már éltem a 90-es években is, akkor voltam fiatal felnőtt, és akkor jött ugye be ez a menedzser szó, ugye az angol szász világból Magyarországra. Ugye 90-es évekig Magyarországon nem piacgazdaság volt, hanem egyfajta irányított szocialista gazdaság, amiben ez a szó, meg ez a fogalom, ez a másfajta hozzáállás, ez nem volt ismert, akkor hirtelen mindenki menedzser lett. Mindenki menedzsernek hívta magát, kényszervállalkozók, vállalkozók, vállalkozók beosztottjai, mindenki hirtelen menedzsernek kezdte magát hívni, és te nem emlékszel rá, de voltak ezek a lila, meg zöld öltönyös, borzalmas minőségű ingekben rohangáló úgynevezett menedzserek, és ez Magyarországon a menedzser szónak a nimbuszát, jelentését jelentősen lerontotta egyébként. Tehát Magyarországon az a szó, hogy menedzser, a 90-es, 2000-es években volt egy rossz képzettársítás társult hozzá. Visszakérdezek, hogy a te korosztályod számára a menedzser szó az hogy hangzik?
Alapvetően szerintem egy vezető típusa asszociálják azt, hogy menedzser az én korosztályom, de hát minden onnan ez folyik, hogy ilyen menedzser, amolyan termékmenedzser és a többi, úgyhogy nehezen megfogható talán még ez a téma. Uh-huh.
Ez nem foglalkozás, ez egy minőség, vagy úgy mondjam, egyfajta működési modell, ahogy az ember működik. Igen, ugye, alapvetően ugye a vezetőre, irányítóra értik egyébként az angol szászok, ugye te is említetted termékmenedzser, már mindenki menedzsernek akarja magát tekinteni, tehát úgyhogy ebből a szempontból ez nem biztos, hogy egy jó irány, de alapvetően szerintem azt jelenti, hogy valaki egy irányító, egy vezető, aki dolgokat megold igazából. Szerintem a legfontosabb az, hogy egy hatékony ember, aki dolgokat megold a cége számára, vagy az általa irányított szervezet számára.
Itt említetted, hogy amúgy ma már mindenki menedzser, és hogy ez nem egy szakma, viszont ugye sok olyan kar létezik akár, vagy ilyen különböző képzések, vagy az gazdálkodás és menedzsment és hasonlók, és szerinted mennyire általános jellegű ez a menedzser szeretnék lenni, menedzseré akarok válni.
Ugye azt mindig el szoktam mondani, hogy bármilyen szakmát választ valaki, az alapvető, hogy legyen önismerete. Ismerje magának a erősségeit, meg a korlátait, tehát a gyengeségeit, és egyébként azt is el szoktam mondani, hogy mind a kettőt fejleszteni kell. Nem csak az erősségeket kell még jobban fejlesztenünk, hanem a gyengeségeket is. Nekem is voltak korábban gyengeségeim. Én például fiatal koromban problémám volt a nyilvánosság előtti beszéddel, és ezt csak úgy lehet orvosolni az ember, belekényszeríti magát azokba a helyzetekre, hogy beszéljem nyilvánosság előtt, és ezt elég jól megszoktam. Aztán később, amikor mondjuk elkezdtem sajtótájékoztatókat tartani, vagy hasonló nyilvános eseményeket, amikor már megszoktam, akkor eleinte megpróbáltam memorizálni szöveget, vagy felolvasni szöveget, és például rájöttem, hogy nekem sokkal, meg ezt tanácsolták is pontosabban, elmondták véleményként, hogy én sokkal jobban működöm, amikor kötetlenül beszélek, és nem egy megtanult, vagy leírt szöveget próbálok előadni. Úgyhogy ettől függetlenül persze, mint említettem, mindenkinek magában meg kell ezeket a dolgokat keresni, és én is próbálom a gyengeségeimet is erősíteni, tehát hogy jobbá tenni. Tehát valahol ez az egész itt indul el, én úgy gondolom.
És amúgy szerinted hogyan lehet elhelyezkedni ebben a szakmában? Vagy hát most már ne hívjuk szakmának, de akkor hogyan lehet elhelyezkedni menedzserként?
Igen, hát ugye az, hogy valaki menedzser legyen, vagy irányító legyen, vezető legyen, azért az egyfajta kiválasztási folyamat. Ugye van egyfajta olyan értelmezés, hogy menedzsernek nevezünk egy ügyintézőt, aki mondjuk elintéz dolgokat, tehát mondjuk befizeti a gázszámlát, vagy a valamelyik telefon szolgáltatónál ugye az ügyfeleket megszerzi. Ugye ez azért nem egy irányító vezetői feladat, ide mondjuk könnyen be lehet kerülni, de hogyha most komolyan vesszük a menedzser szónak az etoszát, amiben én egyébként hiszek. Tehát én magam is egy menedzsernek tartom, csak ezt nem szoktam éppen korábban elmondott dolgok miatt, hogy az én generációm számára a menedzser szónak van egy ilyen hozzátapadó rossz érzés, vagy egy rossz képzettársítás. Én ezt nem szoktam mondani. Én egy úgymond vezetőnek tartom magam, akire rá lehet bízni, és rá is szoktak bízni nagyobb dolgokat, még nagyobb dolgokat, vagy esetleg kisebb dolgokat, és napi szinten is elintézendő dolgokat, és a legfontosabb mindig az, hogy az ügyek az ügyek menedzselése, tehát az ügyek intézése. Tehát egy folyamatosság, vannak részfeladatok és nagyobb feladatok, ezeknek a folyamatos intézését és elintézését tekintem én egyébként egy vezetői feladatnak, ami mondjuk egy adott cégnél lehet az, hogy egy cégnek csak üzemeltetnie kell valamit, hogy kreatívan létre kell hoznia valamit, és igazából a vezető feladata nem az, hogy részt vegyen a gyártásban, vagy részt vegyen az üzemeltetésben, és a vegyi gyárban nyomogassa a piros meg a sárga gombokat. A vezetőnek vezetnie kell, össze kell fognia azt a tevékenységet, ami az adott akár az egész gyárban, az egész szervezetben, az egész cégben, vagy ugye vannak középvezetők, azok a kisebb szervezeti egységekben folyó munkát összefogják, szervezzék, irányítsák, és a tulajdonos vagy a főnök felé jelentsenek, és vállalják a felelősséget a munkájukért.
És amúgy szerinted mennyire töltik be ezeket a vezetői szerepköröket olyan hallgatók, vagy már végzett egyetemisták, akik ilyen valamilyen vezető képzői szakról jöttek?
Ezt én így most nem tudom megmondani, mert ugye azokban a szervezetekben, akár nagy állami cégeknél, de a magánszférában is dolgoztam vezetőként. Én általában vezetőkkel szoktam együtt dolgozni, tehát vezetők tartoznak alám, tehát ugye egy csúcsvezető a munkavállalók tömegével nem találkozik, hanem ugye ő a vezetőkkel van kapcsolatban. Ugye a vezetők akkor már eljutottak a pályájuknak egy bizonyos szakaszába, és úgy kerülnek kapcsolatba a felső vezetővel. Tehát ebből a szempontból én nem tudom megmondani, akár most alám tartozó vezetők, akár korábban nekem dolgozó vezetők végeztek-e ilyen szakon, mert én megmondom őszintén, nem ezt szoktam nézni. És én azt gondolom, hogy nem is feltétlenül ezt nézik egy felvételi beszélgetésnél, hogy valakinek milyen a végzettsége, hanyassal végzett ezt. Persze az egyetem alatt ezt én is fontosnak tartottam, hogy jó jegyeim legyenek, de a későbbiekben egyébként ez nem biztos, hogy fontos. Ugyanis a gyakorlat olyanokból is kihozhat egy olyan pluszt, egy olyan teljesítményt, egy olyan eredményt, amit mondjuk nem tudott kibontakoztatni, mert neki nem az volt az életcélja, vagy nem az feküdt neki, hogy görnyedjen az asztal fölött és bemagolja az aktuális leckét. Van, aki ettől elszakadva akár egy, hogy úgy mondjam, nem egy éltanuló, és egy nagyon jó kiváló akár vezető lehet, mert nem biztos, hogy mert az életben, amikor vezetünk, és amikor dolgozunk, akkor a megszerzett ismeretek csak egy bázist jelentenek. Mm. És a tapasztalat, az élettapasztalat és a munkatapasztalat, én meggyőződésem, hogy olyan dolog, amit nem lehet megsporolni. Anélkül nem lehet valaki jó vezető, hogy ne legyen élettapasztalata és munkatapasztalata.
És amúgy, ha már ilyen különböző tapasztalatokról beszélünk, akkor szerinted mennyire fontos a fiataloknak a támogatása, és hogy ezt hogyan lehet megvalósítani legjobban?
Abszolút fontosnak tartom. Én nagyon sokat dolgozom fiatalokkal, tehát hozzám szoktak jönni fiatalok is dolgozni, tehát én szerettem a fiatal tehetségeket több szempontból, mert egyrészt minél fiatalabb valaki, annál jobban alakítható, és ezt most olyan szempontból értem, hogy a jó irányba alakítható. Tehát minél fiatalabb valaki, annál inkább fogékony, annál kisebb energiabefektetés kell ahhoz, hogy jó irányba tudjuk őt elvinni és segíteni a pályafutását. A cég, ahol vezérigazgató voltam, ott például egy olyan programot találtunk ki, hogy ösztöndíj programot alapítottunk műszaki egyetemisták számára, de nem csak a hallgatók, hanem az oktatók számára is, tehát hogy mindkét felet érdekelté tegyük abba, hogy együtt működjenek, és ennek egyébként egy nem titkolt célja volt, hogy az a cég, amit vezettem, az utánpótlását innen be tudja szerezni az egyetemről.
Amúgy sok cégnek van ilyen mentor programja, vagy pedig akár ilyen gyakornoki programja is. Nálunk amúgy például itt a YBG-s diák szervezetekben úgy működik ez az egész, hogy ilyen AC folyamatokon keresztül jutnak be a hallgatók hozzánk, és aztán szintén ilyen karrierutat tudnak majd amúgy magukénak tudni, mikor befejezik a szint 4-et akár, úgyhogy nálunk is nagyon fontos így a hallgatóknak a támogatása mindenféle téren és szinten. Még amit ide szeretnék kérdezni, az, hogy mennyire hiány a jó menedzser manapság?
Hát nem csak manapság, hanem szerintem az mindig is. A jó menedzser, a jó vezető, a jó munkaerő az mindig megbecsülendő, mert a saját tapasztalataimból tudom, hogy azért nem lehet belőni, meg nem is lehet elvárni, hogy mindenki ugyanolyan szinten teljesítsen, nem lehet mindenkitől elvárni, hogy ugyanazokkal a képességekkel rendelkezzen. Én egyébként azt szoktam mondani, hogy én mindenkiben a jót keresem. Vannak olyanok, akik a rosszat szokták inkább keresni, az ilyen emberektől távol kell maradni, én azt gondolom. Én a jót keresem mindenkibe, akivel összehozza a sors, és hogy azt még, hogy lehet még jobbá tenni, de egyébként én azt gondolom, hogy mindig szükség van jó szakemberre, jó vezetőre, jó menedzserre, és én azt gondolom, hogy ebből azért gyakran tapasztalom, hogy hiány van. Nem is feltétlenül azért, mert nem tehetségesek az emberek vagy a vezetők, hanem megspórolnak bizonyos dolgokat. Tehát azt, amit már most is itt elmondtam az előbb, hogy az önismeret és az önfejlesztés, ha tudjuk, hogy bizonyos dolgokban nem vagyunk jók, akkor azt igenis arra rá kell feküdni, azt fejleszteni kell, még akkor is, hogyha az fájdalmas, vagy lemondással jár, vagy nagyon sok munkával jár, de ezt önmagunk érdekében, és a velünk dolgozók érdekében, mondhatom azt, hogy az ország, a gazdaság érdekében meg kell tennünk, mert azzal, hogy mi jobbá válunk, azzal mindenkinek jobb lesz, a munkatársainknak, a cégnek, a szervezetnek, ahol dolgozunk, és összességében pedig az ország gazdaságát is, a GDP-t is növeljük azzal, hogy jobban dolgozunk.
És amúgy milyen skill-ekkel, tulajdonságokkal lehet kitűnni a tömegből?
Hát a tömegből, ugye alapvetően ezt is gyakran mondom el, hogy a kreativitás az annak nem lehet lebecsülni a jelentőségét. Tehát, és kreativitás alatt azt értem, hogy ez egyfajta, hogy mondjam, ez egy készség, amit azért kapunk magunkkal, tehát lehet ezt fejleszteni, de akinek erre nincsen affinitása, abban ez nem lehet így kialakítani a kreativitást. A kreativitás alatt egyébként azt értem, hogy a munka nem más, mint dolgok ügyintézése és problémák megoldásának a sorozata, mert igenis mindenkinek a munkájában problémák merülnek fel. Minél komolyabb munkát végez valaki, minél nagyobb beosztásban valaki, annál több problémával szembesül. Ezektől nem szabad megijedni, és nem lehet ezekre a problémákra egyszerű, vagy készen kapott recepteket kapni, hanem igenis kreatívnak kell lenni, olyan megoldásokkal kellene, amivel más még nem élt, vagy figyelni az idősebbekre, hogyan oldják meg a problémákat, tanulni, kérdezni, az sosem szégyen, és megfigyelni másokat, hogy hogyan működnek sikeres embereket. Munka közben érdemes megfigyelni, nagyon sokat lehet ebből tanulni. Hogyan kell egy tárgyalást levezetni, hogyan kell egy interjút adni, hogyan kell kérdezni. Ezek nagyon fontos kérdések. Figyelni kell sokat, és abból nagyon sokat lehet tanulni, és azzal tudjuk önmagunkat fejleszteni.
Te úgy említetted ezt a kreativitást, végül is ez volt az egész fővonala. Ugye az egyik ilyen tapasztalat, amit így a diákszervezet során így szereztem, az az, hogy mekkora kreatív teret tud ez adni amúgy nekünk, hogy van egy biztonságos védőháló, de hogy egy ilyen vállalati struktúrában működünk, úgyhogy vannak ötletek, amik például nem feltétlen valósultak volna meg kinn a világban, mert ugye egy olyan struktúrált keretrendszerben működik már ez a valós munkapiac, de itt nálunk ugye volt lehetőségük, meg van lehetőségük a hallgatóknak ezt így kiaknázni, hogy akkor ők a kreativitásukat így megmutassák, és erre bátorítjuk is amúgy őket, hogy merjenek igenis cselekedni, és tanulni, és fejlődni. Úgyhogy ez amúgy tök jó, amit most említettél. Van ez a bizonyos szamárlétra. Mit gondolsz, hogy mennyire fontos az, hogy valaki ezt végigjárja?
Ez attól függ, hogy milyen pályát választ magának valaki. Vannak a türelmesek és a monotonitás tűrők, akik tulajdonképpen ugyanazzal foglalkozva egyetem után elhelyezkednek valahol, akár a közigazgatásban, és szépen ugyanazt a munkát végzik, ugye egyre több tapasztalattal, egyre jobban, akár vezetői képességekkel is elkezdenek már rendelkezni. Na de hát ez egy rettenetesen türelmes dolog, mert mire valaki a közigazgatásban mondjuk eljut egy kezdőbeosztotti szintből egy vezetői szintre, és ráadásul lényegében ugyanazzal a területtel kell foglalkoznia, azért ez nekem sosem ment, tehát én a váltó típus vagyok, aki karriereken, és karriert vált, akár gazdasági szférákon átívelően, ügyvéd voltam, ingatlan befektetésekkel, ingatlan fejlesztésekkel foglalkoztam, banki szférában dolgoztam, tőkepiaci befektetésekkel foglalkoztam, energetikával foglalkoztam, közlekedéssel, közlekedés üzemeltetéssel, közlekedés fejlesztéssel, politikával, gazdasági irányítással. Én az a típus vagyok, aki egyszerre nagyon sok mindennel foglalkozik, és azon kívül, már említettük, könyvet is írtam, szépirodalmit is, jogi szakcikkeket, tehát tényleg én elmondhatom magamról, hogy már mindent kipróbáltam, kis túlzással, amit ki lehet próbálni. Nekem ez fekszik, hogy párhuzamosan sok mindent végzek, és bocsánat, hogy ezt mondom, de én azt gondolom, hogy a pályám azt mutatja, hogy így is lehet, tehát így is előrébb lehet jutni, akár ilyen lóugrásokkal, amit mondjuk az emberek nem feltétlenül tudnak kiszámítani. Én egy kockázatos életutat járok, én igenis merek változtatni akkor, amikor úgy érzem, hogy változtatnom kell, és én átlépek egy teljesen más rendszerbe, és akár nulláról újra kezdem az egészet, mert úgy gondolom, hogy nekem szükségem van a kihívásokra. Én egy ambiciózus ember vagyok, és én nem szeretek üldögélni, és örülni annak, hogy jaj, de jó, most ez üzemelés, akkor minden rendben van, és nem kell már semmit tennem annak érdekében, hogy az alattam lévő cég az működjön. Én nem a szamárlétrás típus vagyok, de ezt mindenkinek magának kell meglátnia, hogy melyik típus, melyik karrierutat választja magának, és úgyis mindenkinek az a pálya jut, amit megérdemel magának, úgyhogy én azt gondolom, hogy senki ne érezze magát rosszul, hogyha fontolva szeret haladni, és egy dolog foglalkozva szeretne előjutni, és az se, aki egyfajta ilyen kockázatosabb életpályát visz, mint én.
Ha már amúgy karrier típusok, akkor mit gondolsz, milyen előnyei és veszélyei vannak annak, hogyha valaki így a 20-as évei környékén közép-felsővezetői pozícióba kerül?
Többször elmondtam ma már, illetve utaltam rá, hogy a tapasztalat, élettapasztalat és tényleges munka tapasztalat nélkül én nagy merészségnek tartom, hogy valaki azonnal vezetővé váljon. Hogyha belegondolunk mondjuk egy olyan szervezetbe, amiben mondjuk te dolgozol, vagy egy diák szervezetbe, ami mondjuk egy egyetemen megvalósul, ott is, tehát az embernek nem gólyaként azonnal tudja ellátni azokat a feladatokat, vagy nem azonnal lesz vezető, mert azt is meg kell tapasztalnia, hogy milyen egy vitában részt venni, milyen érveket felsorokoztatni, milyen megnyerni egy vitát, és milyen vezetni, amikor, tehát ha az embert megteszik vezetőnek, attól még nem biztos, hogy őt követni fogják, mert nincs meg mondjuk a respekt, nincs meg a tisztelet iránta, vagy esetleg olyan dolgokat mond, amiről mindenki tudja, hogy azt nem szabad végrehajtani. Tehát egy vezető annyit ér, amennyiben az utasításait, az iránymutatását betartják az emberek. Ezt megtanultam vezetőként, hogy butaságokat nem mondhatunk a hozzánk tartozó, a bennünk bízó embereknek. Rossz döntéseket nem szabad hozni, illetve ez sem igaz, mert néha a gyors döntés jobb, mint a nem döntés. Tehát ebbe beleférnek akár rossz döntések is, de ugye az a lényeg, hogy a jó döntések azért mégiscsak túlnyomó többségben legyenek. Tehát én azt gondolom, hogy azért ehhez tanulni kell ahhoz, hogy valaki ténylegesen tudjon vezetni egy szervezetet, egy céget.
A jövő fiataljai merre tovább 20 évesen című podcastot hallották, most híreket mondunk, majd folytatódik a műsor.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.